Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában olyan beszélgetéseket hallhatnak, amelyek 2023-ban készültek, de 2024-ben is meghatározóak lehetnek. Elsőként az új Csok Pluszról lesz szó, amelyben sokkal hangsúlyosabb a gyermekvállalási tényező, és sokkal hangsúlyosabbak a párkapcsolatok stabilitását elősegítő tényezők is. Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettünk erről.
Az otthonteremtés tulajdonképpen zászlós hajója a magyar családtámogatási rendszernek. A kormányzat már 2015 óta nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy segítse a fiatal párokat abban, hogy megfelelő otthonba tudjanak költözni. Az, hogy ez így van, azt kutatások is alátámasztják, hiszen amikor megkérdezzük a magyarokat arról, hogy szerintük mi a legfontosabb tényező ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak, akkor első helyen a stabil párkapcsolatot mondják, második helyen a biztos anyagiakat, tehát a biztos munkajövedelmet, és a harmadik legfontosabb tényező, ami kell a gyermekvállaláshoz, a családalapításhoz, az pedig a saját otthon. Tehát látjuk azt, hogy a magyarok számára nagyon fontos, hogy egy család saját önálló otthonban élhessen. Egyébként egy nemzetközi összehasonlítás is megmutatta, hogy Magyarországon 10-ből 9 magyar úgy gondolja, hogy bizony egy családnak fontos, hogy saját önálló otthona legyen. Tehát nem véletlen, hogy az otthonteremtés már 2015 óta ilyen hangsúlyosan jelenik meg a családpolitikában. Hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a Csok bevezetése óta már több mint 230 ezer család vette igénybe a Csokot. A 2016 és a 2022 közötti időszakban 1,1 millió lakástranzakció volt összesen, és minden ötödik esetében használták a Csokot. Minden harmadik család új gyermeket vállalt, amikor fölvette a Csokot. Tehát elmondhatjuk azt, hogy átlagosan a Csokot igénybe vett családokban meghaladja a 2,1-es átlagos gyerekszámot a gyermekszám. Tehát ez mindenképpen jó hír abból a szempontból, hogy azokban a családokban, ahol Csokból vettek lakást, vagy Csokkal költöztek, ott mindenképpen a népesség reprodukciójához szükséges 2,1-es értéknél magasabb a termékenységi arányszám.
Mennyire reflektál most ez a családpolitikai intézkedés arra, hogy 2022-23-ban visszaesés tapasztalható a születések és a házasságkötések számában is?
Abszolút módon reflektál, hiszen láttuk a Csok adatokból is, hogy 2022 második fél évében, illetve 2023-ban jelentősen csökkent a Csokot igénybe vevőknek a száma. Az új lakások esetében egyharmadában, használt lakások esetében felére esett vissza a Csok igénylések száma, hiszen látjuk a piaci környezetet, és hát látta azt a kormányzat, hogy ebben a gazdasági helyzetben valamilyen más módon kell támogatnia az otthonteremtést. Ezért született meg az új Csok Plusz, amely igazából egy egyedülálló lehetőség a költözni vágyók számára, hiszen egy olyan kedvezményes lakáshitelt jelent, amelyen még soha nem volt Magyarországon. A mostani Csok Pluszban sokkal hangsúlyosabb a gyermekvállalási tényező, és sokkal hangsúlyosabb a párkapcsolat stabilitását elősegítő tényező is, hiszen a Csok Pluszt házasok tudják igénybe venni. Azért nagyon jó, hogy ez a két tényező ilyen hangsúlyosan megjelenik a Csok Pluszban, mert 2022-ben és 2023-ban is a gazdasági bizonytalanság, a nehezebb gazdasági környezet miatt bizony látható, hogy mind a házasságkötések, mind a születések száma visszaesést mutat, nem csak itt Magyarországon egyébként, hanem Európa szerte. Viszont ez az intézkedés segíthet abban, hogy újabb házasságok megkötessenek, illetve hogy újabb gyermeket vállaljanak a családok.
Kiknek igazán jó lehetőség ez, hiszen beszámoltunk mi is arról, hogy tulajdonképpen a falusi Csokot és a Csok Pluszt azt együtt is fel lehet venni. Tehát igazán annak előnyös ez a konstrukció, aki vidéken tervez nagy családot?
Tulajdonképpen mindenkinek előnyös, akik házasságban élnek és szeretnének gyereket, akár van már gyerekük, de akár még nincsen, de a lényeg, hogy mindenképpen szeretnének újabb gyermeket. Hiszen látjuk azt, hogy amikor megszületik az újabb gyermek, akkor az első esetében egy évig hiteltörlesztési moratórium van, amikor a második gyermek megszületik, akkor a lakáshitelből 10 millió forintot elenged az állam, és utána további gyerekek esetében újabb 10-10 millió forintot. Tehát látjuk azt, hogyha valakinek sorban és minél hamarabb megszületnek a gyermekei, akkor egy nagyon-nagyon kedvezményes konstrukcióval élhet, tulajdonképpen egy negatív kamatozású hitelé alakulhat át az ő csok plusz hitele. Ez azt jelenti, hogy igazából kevesebb pénzt kell visszafizetnie összességében, mint amennyit fel tudott venni azért, hogy új lakást vásároljon. Tehát mindenképpen ez egy hatalmas lehetőség a gyermeket vállaló családok számára.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
30 éve jött létre a Vadaskert Alapítvány, amely a pszichés problémákkal küzdő gyermekeket és fiatalokat ellátó Vadaskert Kórházat működteti. Bai Ildikó gyermek és felnőtt pszichiáter, a kórház igazgatója szerint a Covid hozta el számukra a legnagyobb terhelést, de az elmúlt időszakban is sok gyermek került hozzájuk önsértés, szuicid gondolatok, késztetések miatt.
És Gádoros Júlia az alapítónk, a gyerekek mentális egészségéért gondolkozott rajta, hogy jó lenne egy olyan gyermekpszichiátriai ellátóhelyet létrehozni, ami modern szemlélet szerint támogatja, segíti a mentális problémákkal küzdő gyerekeket. Itt a 80-as évek végén még ez egy ilyen újszerű, nagyon újszerű dolog volt. Kezdetben sokkal inkább egyszerű problémák jelentkeztek. Nagyon sokat működtünk együtt a szülőkkel, nekik támogatást adtunk, tanácsokat, ötleteket, jó megoldásokat, és szerintem egyértelmű az, hogy a Covid volt az a pont, ahol megint egy nagyon nagyot fordult a gyermekpszichiátria, a hozzánk fordulók problémája, és az, amilyen igény jelentkezik a mi munkánkkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy a felnőttkori pszichés problémáknak körülbelül a 4/5-e már elkezdődik gyermekkorban, nyilván nem olyan súlyossággal, nem olyan mértékben, illetve hát ugye a súlyosabb esetek kerülnek diagnosztizálásra, vagy amik jobban láthatóak, jobb, talán helyesebb, ha így fogalmazok, látványosabb problémák kerülnek diagnosztizálásra, és amit láttunk, az az, hogy a Covid kapcsán azok a betegségek, amik egyébként korábban inkább fiatal felnőtt korban jelentek meg, azok előre jöttek kamaszkorban. Tehát nagyon sok gyerek fordul hozzánk önsértéssel, szuicid gondolatokkal, szuicid késztetésekkel, ami a kamaszellátást jelentősen uralja, illetve hát nyilván a diagnosztikus finomodás miatt is, ugye a tudásunk folyamatos bővülésével is változott a szemléletmód, mi igyekszünk követni a nemzetközi irányelveket, és tényleg a megfelelő irányokat, jó gyakorlatokat átvenni. Ilyen szempontból például az autizmus spektrum zavarnak a diagnosztikája, a szemlélete is nagyon sokat változott, úgyhogy talán ez a három fő terület. Ugye a Vadaskert Kórház igyekszik a diagnosztikát és a legmodernebb eljárásokat követni, és a terápiában is új lehetőségeket biztosítani a fiataloknak.
Valahol azt olvastam egyébként, hogy a Covid óta annyira sok gyermek kerül önökhöz, hogy szinte alig bírják.
Ez így van. Talán ebben az évben, mintha egy picit visszarendeződnének a dolgok. Óriási terhelésnek voltunk kitéve, és azt gondolom, hogy a kollégáim megfeszített tempóban és minden energiát latba vetve dolgoztak, és ez tartott 20-tól egészen körülbelül ennek az évnek az elejéig. Most úgy tűnik, mintha mindenki egy kicsit visszatalált volna a régi kerékvágásba. A gyerekek is sokkal inkább visszatérnek az iskolába, ugye nagyon sok gyerek egyáltalán nem tudott visszamenni a Covid után az iskolába. Most, amit tapasztalunk, pedig az, hogy ilyen hullámok vannak. Tehát most például éppen ebben a pillanatban is egy ilyen nagy hullám van, egy ilyen elég nagy nyomás van rajtunk. Van, amikor nagyon sok gyerek jön, és aztán vannak ilyen kevésbé megterhelő egy-két hetek, de az a folyamatos nagy nyomás, az talán egy picit enyhülni látszik.
Most miben nyilvánul meg ez a nagy nyomás? Mi mindennel fordulnak most önökhöz?
Mi mindennel gyakorlatilag. A legnagyobb nyomás a sürgősségi ellátásunk terén van, ott szintén a szuicid késztetések, szuicid tematika, kísérletek, az intoxikált gyerekek, illetve hát az önsértő gyerekek, ugye ennek a hátterében a depresszió, súlyos szorongásos zavarok, ugye ritka az, hogy egy gyermek egy problémával kerüljön hozzánk, ugye a legtöbb gyereknek két vagy három diagnózisa is van egyszerre. Ezek, amikor kulminálnak, akkor nyilván ott egy olyan jelentős szenvedésnyomás alakul ki, akár a gyermekre, akár a családjára nézve, mikor segítséget kérnek tőlünk. Mi mindig arra törekszünk, hogy újabb és újabb lehetőségekkel tegyük a gyerekeknek a kórházunkban folyó munkát, a terápiás munkát vonzóvá. Most mi bevezettük a dialektikus viselkedés terápiát a kamaszoknak, ami ezért egy elég nagy energiabedobás a számunkra. Ezen kívül viselkedés terápiás alapon működik egy osztályunk, ahol különböző tematikus csoportok működnek szorongó gyerekeknek, depressziós gyerekeknek, hiperaktív figyelemzavarral küzdő gyerekeknek, és így tovább szociális szorongó gyerekeknek, és nekik szeretnénk bevezetni a különösen szorongó gyerekek, vagy szociális készség problémákkal rendelkező gyerekeknek, ahol a virtuális valóságban kipróbálhatják azokat a helyzeteket, amelyeket ők egyébként a való életben nem mernek, félnek tőle.
Ha gyermekkorban időben felfedezik ezeket a problémákat, akkor ugyanúgy a lélekben is gyorsabb a regenerálódás, mint egyéb betegségekben?
Abszolút, persze. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy ha fölmerül egyáltalán az esélye annak, hogy valamilyen mentális probléma van, inkább érdemes szakemberhez fordulni. Tudom, hogy nehéz szakembert találni, mert egy kicsit nehéz az ellátás gyermekpszichiátriai terén az országban. Aránytalan is, meg kevés a gyerekpszichiáter, sajnos szerintem sokkal több gyerekpszichiáter kéne, de hogy én arra biztatok mindenkit, hogy találja meg az utat, inkább érdemes megnézni, és nekünk a legnagyobb öröm, amikor arról számolunk be egy szülőnek, hogy minden rendben van, legyen egész nyugodt, vagy azt tudjuk mondani, hogy most mi nem látjuk ezt problémásnak, jöjjenek vissza egy év múlva, vagy ha bármikor úgy érzik, hogy változott ez a helyzet, mert sokkal könnyebb, hogyha időben megtaláljuk a problémát, és időben kezeljük a problémát, mint hogyha már olyan súlyos tünetek, és olyan komolyan zavarja egy gyermeknek a tanulmányait, az iskolába járását, kortárs kapcsolatait a probléma, amikor ott már egy komoly változást idéz elő egy kamasz gyerek, vagy akár egy kisebb gyerek életében.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk ezek a jelek annyira rejtve maradnak, vagy mondjuk a szülő kevésbé figyel oda, vagy a gyerek megjátsza azt, hogy minden rendben van, és nem történik meg ez a bizonyos gyógyítás?
Véleményem szerint, hogyha van egy mentális betegség, az előbb-utóbb felszínre kerül. Vannak intőjelek, hogyha megváltozik egy gyermeknek a viselkedése, vagy egy kamasznak a viselkedése, ha elkezd nem iskolába járni, tehát a változásra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek. Én mindig ezt szoktam, hogy valami megváltozott, valami nem olyan, vagy nem úgy alszik, vagy fölcseréli a nappalt az éjszakával, vagy a depresszió esetében a legtipikusabb, például romlanak a tanulmányi eredményei, az ott nagyon markánsan meglátszik. Én azt gondolom, hogy az ilyen esetekben nyilván lehet várni, meg lehet nagyon türelmes a szülő, de aztán, hogyha több tünet jön még emellé, tehát egy gyerek nem alszik, szorong, teljesítmény, szorongása van, romlanak a jegyei, nem tud koncentrálni, elhanyagolja a baráti kapcsolatokat, elzárkózik mindentől, akkor előbb-utóbb az olyan problémát fog neki okozni, illetve annyira látványos lesz a környezetnek, hogy szerintem a pszichiátria látószögébe fog kerülni.
Bai Ildikó gyermek és felnőtt pszichiátert, a Vadaskert Kórház igazgatóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az okostelefonok iskolai tilalmát javasolja oktatási jelentésében az UNESCO. A telefonmentes iskolai közösség ma már nem ismeretlen. Hollandiában például 2024. januárjától kitiltják az okostelefonokat az intézményekből. Pöltl Ákost, az MCC Fiatal Tehetségprogram nyugat-magyarországi vezető oktatóját kérdeztem.
foglalkozik a hátrányos helyzetű csoportok technológia hozzáférésével, tartalom hozzáféréssel, oktatók és tanulás, digitális képességek, szabályozás, oktatás technológia fejlesztés, tehát ez egy nagyon szerteágazó, sokrétű anyag. Ami viszont szerintem nagyon fontos ebben a kijött riportban, az az, hogy eléggé kritikusan kezeli az oktatás és a technológia kapcsolatát, megállapít pár dolgot. Az egyik talán, ami fontos, hogy a tanulókat újra előtérbe kell helyezni, tehát meg kell változtatni azt, hogy a technológia az első az oktatásban, és a tanuló a második, ami ugye nagyrészt a COVID alatt ugye az online oktatásba belekényszerült iskoláknál ugye nagyon számolatlanul és igazából ellenőrizetlenül jött be a technológia, és kezdték el használni mindenféle stratégia és előkészület nélkül, és ugye ennek most látjuk a káros hatását, és nagyjából tehát arra is jut egy részében egyébként a kutatás, hogy konkrétan azt mondja, hogy ki kell tiltani egyszerűen az okos telefonokat az iskolákból, mert hogy negatív hatással van a tanulók tanulási képességeire, annak a fejlődésére. És itt konkrétan meghatároz ugye pár dolgot, hogy figyelmet von el a telefon, tehát az okos telefon. Mondjuk egy órán használt okos telefon, amiben mondjuk kahuttal, tehát ilyen élménypedagógiai módszereket használva, vagy a digitális módszereket használva a tanárok ugye érdekessé teszik az órát, ugyanakkor azon a telefonon van a gyereknek a messengere is, azon vannak a játékok, azon vannak különböző üzenetküldő szolgáltatások, azokat egyből ugye használja a gyerek, elvonja a figyelmét. Aztán a tanulási képességek javulnak valamilyen szinten a technológia segítségével, de ugye a figyelem elvonás miatt ez sajnos nem olyan mértékű, és nem bizonyított, még nem áll elég rendelkezésre elég adat, hogy milyen területeken mennyit hoz ez pluszban, de hogy az viszont látszik, hogy különböző kutatásokból látjuk, hogy a tanulási képességeket nagy mértékben lecsökkenti sajnos. És azt mondja még, hogy amiért érdemes kitiltani a telefonokat, az, hogy így kevesebb lesz a cyberbullying, ami jellemzően mondjuk az iskolai környezetben az ott használt, órán kívül használt telefonoknál egy jellemző dolog.
Milyen fogadtatása lehet vajon egy ilyen lépésnek, hogyha ezt megvalósítja egy intézmény?
Ez ugye már nem egy új keletű dolog egyébként, tehát a telefonok meg a digitális technológia és az oktatás viszonyával már több mint 10 éve foglalkoznak, legalábbis amit én látok, jelentem be ebben meg már szakirodalom, kutatások, hogy néz ki ez a helyzet. Ugye itt az UNESCO-nak a jelentés is megemlít egyébként egy olyan visszás helyzetet, hogy nagyon sok olyan kutatás jött ki, amit azok a cégek finanszíroznak, akiknek elemi érdekük, hogy eszközöket adjanak el az iskolákban, tehát akik az iskolát felruházzák a digitális eszközökkel, tehát itt nagyon visszás helyzet van ezen a téren, és gyakorlatilag, hogy milyen fogadtatása van, hát hogy az UNESCO jelentésében is benne van már, hogy 200 országot megvizsgálva, 4 országból egy már kitiltotta az iskolákból a telefonokat, tehát hogy ez egy elindult folyamat. Hozzáteszem, éppen a július első hetében jelentette be a holland oktatási miniszter, hogy 2021. januártól Hollandiában is kitiltják az okos telefonokat az iskolákból. A szülőkkel beszélgetve én azt látom egyértelműen, hogy most már azért elég sok szó esik erről a témáról, a képernyőfüggőségről, meg a mentális negatív hatásokról, amiket a túlzott képernyő használat okoz, és hogy az, hogy mondjuk egy iskolában nincs okostelefon, mondjuk egy általános iskolában kitiltjuk az okostelefont, az most már én azt látom, hogy nem hogy negatív, hanem inkább pozitív lesz, mert igazából azt a problémát oldja meg, hogy a szülő, aki nem akar a gyerekének okostelefont adni, és elküldi az iskolába, és ott mindenki másnak meg van, akkor az egy sokkal nehezebb helyzet, mint hogy senkinek sincs. És ugyanez a közösség egyébként, tehát az iskolai közösség, ahol mondjuk adott esetben áttérnek egy telefonmentes iskolai közösségre, akkor sokkal könnyebb otthon is megvalósítani egy normálisabb viszonyt a technológiával, és elkerülni ezeket a veszélyeket.
Ugye ez az UNESCO jelentéshez arra is rámutat, hogy túlértékeltek lehetnek azok a pozitív hatások, amelyeket így a technológiának tulajdonítanak, akár legyen szó tanulmányi eredményekről, vagy gazdasági hatékonyságról. Mit értenek vajon ez alatt, vagy hogyan jutottak erre a megállapításra?
Azt emelik ki a jelentés, hogy az oktatási technológiák hatására létrejövő hozzáadott értékre hiányoznak a pártatlan bizonyítékok. Én azt gondolom egyébként, hogy itt finoman azt jelzik, hogy a big tech cégek, a technológiai fejlesztő cégek elég sok pénzt raktak ebbe a dologba bele, és a COVID alatt nekik az egy nagyon jó terület volt, hogy az iskolákat ellátni, felszerelni digitális eszközökkel, laptopokkal, különböző számítógépekkel, fogógépekkel, és igazából ez úgy történt meg, hogy szükség volt rá, mert Covid volt, és nem volt más lehetőség, nem volt lehetőség a személyes oktatásra, és ugye ez nem úgy történt meg, hogy mondjuk ezt nem volt idő tesztelni, nem volt idő ezt az egész dolgot kiforrottá tenni, és úgy bevezetni, hogy kiküszöböljék a negatív hatásait, és ez benne is van a jelentésben, tehát erre utalnak is, hogy sokkal gyorsabban került a technológia be az iskolába, mint hogy egyáltalán meg tudták volna nézni, hogy melyik az, ami valóban szolgálja az oktatásnak a minőségi javítását, és segédeszközként tud működni, és melyik az, ami teljesen felesleges ott, és igazából csak egy profit maximalizálás, vagy egy profit teremtés szolgál az adott cég oldaláról.
Na most az, hogy ezek az okos eszközök, okos telefonok elterelik a gyerekek figyelmét is, mondjuk nem feltétlenül a tanulásra, vagy az információ befogadására koncentrálnak egy-egy tanórán, az egy része. De van-e olyan hatása esetleg, hogy kifejezetten a gyerekek agyi fejlődésére van káros következménnyel ez a túlzott eszközhasználat vagy képernyőfüggőség?
Sajnos van, tehát erre számos kutatás jelent meg csak ebben az évben is. Nevezetesen az amerikai egyetemeken vannak ilyen kutatólaborok, akik nagyon erőteljesen foglalkoznak most ezzel a témával. Nem véletlen, ugye az USA tiszti főorvos egy figyelmeztetést adott ki májusban ezekre a kutatásokra hivatkozva. Az egyik az például arról szólt, hogy milyen gyakran nézem meg a telefont, az milyen hatással van a mentális fejlődésre a kamaszoknál. Ezek ilyen 14-16 éves kamaszoknál nézték meg, és a gyakori telefon használat az úgy nézett ki, hogy egy nap 15-nél többször nézi meg a telefonját, ugye egy óra alatt 15-nél többször megnézzük általában, tehát ez gyakori telefonfelhasználónak minősült, és egyértelmű összefüggést találtak a között, hogy aki gyakran megnézik a telefonát, gyakran nézik meg a képernyőt, azoknál elváltozásokat találtak az agyfejlődésben a normálishoz képest, ezeket ilyen MRI szkennen keresztül nézték, hogy mi történik, és ez azt hiszem egy 3 éves kutatás volt, tehát nem egy ilyen pillanatokat lezavart valami, és egyre több ilyen kutatás jön ki sajnos, ami teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy a gyerekeknek a most ugye nagyon sűrűn és nagyon sokat hallani erről, hogy depressziós valaki, egyedül érzi magát, a gyerekek szoronganak. Az elmúlt időszakban egyre több az öngyilkossági kísérlet, és nem csak külföldön, hanem Magyarországon is sajnos. Ez jelen van, és ez egy növekvő tendenciát mutat, és hogy ezek gyakorlatilag a képernyő és a személyes kapcsolatoknak az elmaradása miatt egyfajta ilyen izolációba kerülnek a gyerekek, magányosság, elmagányosodás, rosszul érzi magát, nem találja utána helyét, és sajnos ezek a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy ez nagyon nagy probléma.
De akkor azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen a maga nemében az okostelefon az valójában butít.
Hát igen, így is fogalmazhatunk, de azt kell megérteni, és ezt nem értik nagyon az emberek, és ebben van egy ilyen kis zavar szerintem a fejekben, hogy amikor a gyereknek azt mondják, ugye nekem is azt mondják, akikkel beszélek szülők, hogy hát kell okos telefon a gyereknek, mert azon kapja a házit, meg azon kapja a feladatokat, ahhoz nem kell okos telefon. Egy okos telefonon a gyerek soha nem csinál semmilyen iskolai munkát. Tehát azt egy laptopon fogja csinálni, az elég egy nappaliban egy laptop. Azt tudjuk a képernyőidő, ami mondjuk egy kamasznál átlagosan 8 óra 40 perc, különböző kutatások különböző érteket mutatnak, de 7-8-9 óra körül van az átlagos képernyőidő, annak 99,9%-a szórakoztató jellegű képernyőhasználat, ami azt jelenti, hogy online streaming, videónézés, videójátékok és közösségi média. Tehát ebben nincsen semmilyen tanulási, vagy oktatási, vagy értékes jellegű képernyőidő. Tehát az okos telefon az egy szórakoztató, egy mindent elérhetek vele, szórakozok vele, egy szórakoztató jellegű eszköz, ami ott van a zsebemben, mert kézméretű. Úgyhogy lehet mondani, igen, lehet ezt mondani, hogy az okos telefon az butít. Abszolút.
Pöltl Ákost az MCC Fiatal Tehetségprogram nyugat-magyarországi vezető oktatóját hallották. A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.